És nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem a szám még nem igazán ára arra, hogy budaörsi gyülekezet, mindig a Széchenyi egyik megjelölést mondom. Igen, hát talán még egy ideig, igen, aztán majd meglátjuk. Még én is, ugye amikor megkérdezik tőlem, hogy hol leszek, még én is azt mondom, hogy a Széchenyi egyik gyülekezetben. Kicsit mozgalmas volt ez az időszak, és különösen ez az év vége a gyülekezet számára. Még ha ezt hozzáveszünk azt, hogy a közösségünk egy mozgalmas időszakot él meg, akkor az elmúlt esztendőre úgy gondolhatunk vissza, vagy úgy gondolhatok vissza, hogy hát történt egy jó néhány dolog az életünkben, az életetekben. Az Isten tiszteletünk bevezetéséül lapozzuk fel Mózes 5. könyvét, és ott Mózes 5. könyvének a 8. fejezetéből olvasnék el egy néhány verset. Mózes 5. könyve 8. fejezetéből az első verstől olvasom az igét. Mindazt a parancsolatot, melyet én a mai napon parancsolok néked, tartsátok meg, és teljesítsétek, hogy élhessetek, és megsokasodhassatok, bemehessetek, és bírhassátok a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És megsanyargata téged és megéheztete, azután pedig enni adott a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Ha te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr a te Istened. És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. A 11. verstől folytatnám. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked a mai napon. Hogy mikor eszel és jól lakol és szép házakat építesz és lakozol azokban, és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágot megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből a szolgaság házából. Aki vezérel téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben víz nem volt, aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Aki mannával étette téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged és jól tegyen veled azután. És ne mondd azt a te szívedben, az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerezte néke meg gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről. Eddig olvasnám az ígét, eddig olvasnám ezt az ige szakaszt. Miről is szól? Miről is szól a felolvasott ige? Ugye Mózes 5. könyve, ugye egy ismétlés könyv. Szoktuk is mondani, hogy a parancsolatoknak a megismétlése. Izrael a zsidó nép életének egy jelentős szakaszához érkezett. Ugye ott állnak a ígéret földjének a határán, Kánán földjének a határán, egy természeti határ, egy folyó válassza el őket, és azon átkelve, ugye megkezdődik a honfoglalás, birtokba vehetik az ígéret földjét, azt a földet, amely az Isten ígért nekik. És mielőtt ez a nép elindulna, mielőtt ez megtörténne, az Isten megállítja ezt a népet, és Mózesen keresztül szól ehhez a néphez. Ugye erről szól a Mózes 5. könyve. És ha össze kellene foglalnunk röviden, hogy mi is a mondani valója ennek a beszédnek, akkor azt mondhatjuk, hogy Mózes inti, figyelmezteti és bátorítja ezt a népet, mielőtt tovább indulna. És ebben a környezetben tudjuk elhelyezni a 8. fejezetet is. Miről is szól a felolvasó, miről is szóltak a felolvasott ígék? De mi a tartalma ennek a felolvasott ígéknek? Mi az, amit szinte már Mózes megparancsol ennek a népnek? Ugye úgy olvastuk a 8. fejezet 2. versében, azt mondja, úgy kezdődik a 2. vers, hogy és emlékezzél meg az egész útról. 5. vers, gondold meg azért a te szívedben. És a 18. versnek az első mondata, és ugye ezzel zártuk az ige szakaszt, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről. Ja, tehát mit mondhatunk, hogy miről is szól ez az ige szakasz? Nem, mert úgy elképzelő, hogy ott áll ez a nép, ez a hatalmas nép az ígéret földjének a határán. De minden figyelmüket, ugye ott vannak a fiatalok, az idősek, a gyerekek, minden figyelmüket ugye azt köti le, hogy vége van a 40 éves vándorlásuknak, vége van egy hosszú időszaknak, egy mondhatni azt, hogy nem könnyű, viszontagságos időszaknak, és ugye minden figyelmüket azt köti le, hogy ott a folyón túl mi az, ami vár rájuk. Bizonyára izgalomban lehettek, hiszen nem sokára lesz majd házuk, ahol élhetnek, és nem sátorokban kell majd lakozniuk, lesznek földjeik, lesznek állatok, amiket tarthatnak, lesz otthonuk, és tele vannak izgalommal, tele vannak kérdéssel, és ugye ebben a helyzetben az Isten azt mondja nekik, hogy álljatok meg és emlékezzetek. Különös ez, mert itt van egy nép, tele van izgalommal, tele van kíváncsisággal, tele van kérdéssel, és az Isten azt mondja, hogy gondolj vissza az elmúlt 40 évre, az elmúlt időszakra. Ugye mi keresztények, mi emberek, de keresztény emberek is azért olyanok vagyunk, hogy a figyelmünket sokszor a jelen köti le, a jelen vagy éppen az előttünk lévő jövő az, ami leköti. A jelen sokszor a jelenre figyelünk, és kíváncsian várjuk a jövőt, ami előttünk van, és amikor beteljesedik, amikor megtörténnek a dolgok, akkor jön a következő. Akkor jön a következő terv, jön a következő gondolat, jön az, hogy hogyan haladjunk tovább, dönteni kell, és a múlt az úgy a feledésbe merül. Nem tudom, felfigyeltünk-e már rá, hogy a Biblia szóhasználatában az emlékezésnek különös jelentősége van. Nem csak a Biblia szóhasználatában, egy 1600-as évekből egy gondolkodó is azt mondta, hogy az előre tekintő ember tekint a legtöbbet hátra. Ugye az emberi életben azért sokszor vagyunk úgy, hogy lekötnek a mindennapok, lekötnek a terveink, és nincs igazán módunk arra, hogy elcsendesedjünk, és úgy visszagondoljunk az elmúlt időszakra, az elmúlt napokra. Pedig hát ugye ezért van a szombat. Ugye ezért van ez a mai nap is, ugye itt vagyunk, hogy az ember visszatekint, és visszaemlékezik, hogy az Isten hogyan vezette az elmúlt héten. Mi az, ami történt velem? Hol nyilatkozott meg az Isten gondviselése? Hol volt az, ahol az Isten különös módon segített, ahol megsegített? Mi az, amire tanítani akart? Ugye, de így van ez egy nap végén is, amikor az ember elcsendesedik, de azt mondhatom, hogy egy évnek a végén, ugye hiszen már közeledünk az év vége felé, ugye az év vége is jó alkalom arra, hogy az ember úgy visszagondoljon az elmúlt évre, hogy mi az, ami történt vele. Az emlékezés a Biblia szóhasználatában egy különös helyet foglal el. Maga az Isten is ugye szokott emlékezni. A Biblia mondja, hogy is megemlékezett az Isten az ő ígéretéről. Aztán valamiről nem emlékezik meg. Ugye emlékezésről szól az úrvacsora is. Amikor az ember visszagondol egy életútra, egy életszakaszra, és számot vet az életével. A kedves gyülekezet, ha föltenném nektek azt a kérdést, hogy hogyan telt az elmúlt év, ugye a gyülekezet életében mozgalmas volt. A közösségünk életében mozgalmas volt. De most megkérdezném tőletek, hogy hogyan telt az elmúlt hét, ami mögöttünk van. Mit tudnátok mondani? Ugye visszatekintve, mi az, ami úgy eszetekbe jutna, mi az, amit úgy fel tudnátok idézni? Ugye nagyon sokszor kapjuk azt a választ, hogy nem történt semmi különös. Ugye zajlott az életünk. Aki dolgozott, elment dolgozni, elvégeztük a munkánkat. Aki tanult, az elment minden reggel az iskolában. Szinte olyan megszokott ritmusban zajlik az életünk. Aki otthon van, hát ház körül is van mindig teendő, mindig van tennivaló. És ugye szoktuk mondani, hogy nem történt semmi különös. Nem tudom, a zsidó nép, mikor hallotta ezt, hogy emlékezzél, mi az, ami eszébe jutott. Mi az, ami eszébe jutott az elmúlt időszakról. De mi is szoktuk mondani, hogy nem történt semmi különös. És amikor az ember megáll, és hogy van ideje elcsendesedni, és van ideje, hogy visszagondolni egy időszakra, egy hétre vagy egy napra, akkor az ember úgy felfedezi, hogy itt is volt valami. Itt is különös módon ott volt az Isten az életünkben, itt is különös módon megsegített. Nekem a visszatekintésem mindig jó alkalmak, amikor egyedül autózom. Ugye akár egy napnak a végén, és az ember úgy visszagondol az elmúlt napra. Emlékszem, hogy egy néhány héttel ezelőtt volt, ti is emlékeztek rá, költöztünk ide, ugye erre az új helyre. Emlékszem, még ott a Széchenyi hegyen pakoltuk össze a gyülekezetnek a dolgait, és szállítottuk el, rendeztük, hogy három helyre fogjuk szállítani. És emlékszem, hogy az egyik testvérünkkel, ugye a Norbival, ugye én jöttem ide, és hoztam a hangosításnak a dolgait, Magnus szekrény, néhány apróság hozzá. Bepakoltuk az autónkba, és jöttünk ide, először találkoztam ezzel a helyszínnel, kíváncsi voltam, hogy milyen lesz az új hely. És ugye beálltunk ide az udvarra, és elkezdtük kipakolni az autóból a dolgainkat. Ugye kezdtük az apróságokkal. Néztük, mit hová kell vigyük. Tudtuk, van egy nehéz, egy magnós pultunk is, ami nehezebb. Néztük, föl kellene vinni az emeletre, hogy fogjuk ketten megoldani. Négyen tettük be. És itt gondolkodtuk, terveztük, hová fogjuk letenni, ha csak ideiglenesen is. Aztán elkezdtük behordani az apró dolgokat. És odaérünk a magnó szekrényhez, megemeljük, hát érezzük, hogy ez nehéz, ez nem fog menni. Ketten ez, hogy fogunk megbirkózni, még az autóból is nehéz lesz kivenni. És megpróbáljuk azért, hát az autóban nem maradhat, már félig kin van az autóból, és akkor itt állunk az udvaron, és egyszer csak kinyílik a szemközti házban az ajtó, kilép rajta egy fiatal ember egy hátizsákkal a kezébe, és mondjuk, hogy hát szóljunk neki, kérjük meg, hogy segítsen. Különben ketten, hogy boldogulunk. Megkértük, hogy segítsen, ugye letett a hátizsákot, jött, egy perc alatt behoztuk a szekrényt. Elköszöntünk, és ugye mi szépen aztán beraktuk a dolgainkat. És este, mikor véget ért a munkánk, mentem hazafelé, és gondolkodtam, hogy mi is történt ma, hogyan is történt ez a dolog. És az emberben úgy visszaidéződik az, ugye egy átlagos nap, költöztünk, semmi különös. És úgy visszaidéződik, hogy hogyan is történt, ugye itt vagyunk. Itt van ez a magnós szekrény, amivel nem birkózunk meg ketten. És egyszer csak jön egy fiatalember. És az emberben úgy visszagondolja, hogy ha ez előbb jön ki, ez a fiatalember az ajtón, akkor valószínű ügyet sem vetünk rá. Hiszen el voltunk foglalva az apróságokkal, még nem értünk oda a nehéz dologhoz. De hogyha ez a fiatalember egy kicsit később lép ki, akkor, amikor már kiszedtük valahogy nagy nehezen ezt a magnós szekrényt az autóból. Ki tudja, milyen sérüléssel, ki tudja, milyen veszéllyel itt húztuk, voncoltuk volna be az udvaron. Ki tudja, milyen kár keletkezett volna benne vagy bennünk. És az ember úgy megáll és azt mondja, hogy hát ugye mondanánk azt, hogy milyen szerencsénk volt. Ugye ő pont akkor lépett ki, se nem előbb, se nem később. És mondanánk, milyen szerencsénk volt. És az ember úgy visszagondol arra, hogy hát ez nem szerencsé, hogy az Isten hogyan visel gondot egy apróságban, egy apró dologban a mi életünkben. Ugye hányszor mondjuk azt, hogy mi történt velünk az elmúlt nap, az elmúlt héten, nem történt semmi különös, és amikor az ember megáll és visszaemlékezik, akkor látja azt, hogy az Isten itt is hogyan segítette meg, az Isten itt is hogyan viselt gondot róla. Ugye a zsidó nép életében, ugye, hát ez egy kis dolog az ember életében, nem nagy dolog. Nekünk akkor sokat jelentett és segítség volt. De a zsidó nép életében, akik nap mint nap élték meg a csodát, a manna hullásnak a csodáját, ugye, akik talán meg azt mondták, hogy hát emlékezzünk mire? Hát megszoktuk már 38 éven, közel 40 éven keresztül minden nap hullik a manna. Ugye megszokott dolgok történnek velünk, mire emlékezzünk? És azt mondja Mózes ennek a népnek, hogy gondolj csak vissza, emlékezzél csak vissza, milyen dolgok történtek veled. Az emberben úgy felvetődik a kérdés, hogy indokolt volt ez. Ugye mi is elfelejtünk dolgokat. Amikor az zsidó nép kijött Egyiptomból, azt mondta nekik az Isten, hogy ennek az emlékére legyen egy évenként ünnep, ugye ez a páska ünnep. Soha ne felejtsétek el, hogy hogyan vezettelek titeket Egyiptomból. Eltelik egy néhány hét, és már aranyborjút csinálnak. Elfelejtik. Ugye elfelejtik. Milyen könnyen elfelejtik. Megszokott a manna hullás. Ugye, és a különböző csodák, amiket átéltek a pusztában. És azt mondja ennek a népnek, hogy emlékezzél vissza. Emlékezzél arra, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, az elmúlt években. És kedves gyülekezet, ha fölteszem a kérdést, hogy mi az első dolog, amire itt az Isten felhívja a figyelmünket. Mi az első dolog, amire az Isten felhívja itt ennek a népnek a figyelmét, amire azt mondja, hogy először, hogy emlékezzetek. Ugye először olvastuk most ezt az ige szakaszt, nem biztos vagyok benne, hogy ismerős, de talán nem tudom, hogy sikerült-e megfigyelnünk. Ugye mondanánk azt, hogy hát a 40 évnek a történéseire. De hogy olvastuk az első vers végén? Azt mondja, hogy bírhassátok azt a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak. Azt mondja az Isten, hogy mielőtt emlékeztetné arra őket, hogy hogyan vezette őket, emlékeztetné ezt a népet, hogy hogyan vezette őket a pusztába, azt mondja, hogy először emlékezteti őket arra, hogy én tettem egy ígéretet. Tettem egy ígéretet, és ez az ígéret ez most teljesedik. Azt mondja, itt voltok az ígéret földjének a határán, Kánaánnak a határán, és hát ilyenkor ugye az ember egy nép, egy ember gondolhatja azt, hogy igen, hát ez a történet, ez a történelem rólam szól. De én vagyok az, akivel megtörténik ez a csoda. Én vagyok az, akinek az életében ez a nagy dolog megtörténik. Lesz majd otthonunk, és könnyen figyelnek ugye az előttük lévő eseményekre. De azt mondja az Isten, hogy emlékezzél csak arra, hogy én tettem egy ígéretet. Azt mondja, én ígéretet tettem. Ígéretet tettem a ti atyáitoknak. Ígéretet tettem Ábrahámnak. Aztán megerősítettem ezt az ígéretet Izsák, Jákob. És olyan szépen mondja az ige itt tovább, hogy, és ugye mi is gondolhatnánk, arra nem tudom, hogy ők kire gondoltak, amikor azt mondja, hogy én megesküdtem a ti atyáitoknak. Ki az, akikre visszagondoltak? Talán gondoltak Ábrahámra, gondoltak Izsákra, Jákobra, ugye az ősatyákra. De olyan különös számomra az, hogy a harmadik versben, és később még egyszer, ugye a 16. versben visszatér arra, hogy ti valamit megtapasztaltatok a pusztában. Én egy ígéretet adtam nektek, ami most teljesedik. Ígéretet adtam az atyáitoknak. De azt mondja, hogy valamit a puszta, azt mondja, hogy emlékezzetek csak arra, hogy a ti atyáitoknak adtam egy ígéretet. De nem csak azoknak, nem csak azokról viseltem gondot, és nem csak azoknak adtam az ígéretet, akik több száz évvel korábban éltek. Nem azt mondja, emlékezzetek csak arra, akire együtt indultatok. Azt mondja, hogy ott voltatok a pusztában, és én mannát adtam. Milyen különös gondolhattak arra, hogy hát igen, ugye velünk történik most ez mindez meg. Nem ismeretlen ugye Izraelnek a története számunkra. Tudjuk azt, hogy a kivonulás után, egy egészen rövid idő alatt, azt hiszem 2 évvel, ugye ott állt a Kánaánnak a határán. Kémeket küldtek erre a földre. Elment 12 kém, megnézték, hogy milyen ország, milyen ez a föld, visszajöttek, és azt mondták, hogy valóban ez egy olyan ország, ez egy olyan föld, amit elképzelni sem tudunk. Nagyszerű. Ez olyan ország, amit elképzelni sem tudunk, de van egy probléma. Ez mondja, ezt a földet óriások lakják. Ez mondja, hogy nem mehetünk be erre a földre. Ez mondja Józsué és Káleb, hogy de hát az Isten adott egy ígéretet nekünk. És azt mondja, és ez a nép lázad, és azt mondja az Istennek, hogy miért hoztál bennünket ide. Hát egy földet ígértél nekünk, tehát egyszerűen nincs esélyünk arra, hogy bemenjünk, hogy elfoglaljuk ezt a földet. És akkor azt mondja az Isten Mózesnek, hogy igen, akkor fordulj vissza a pusztába. És most itt áll az ígéret földje határán, és azt mondja az Isten ennek a népnek, hogy emlékezzél csak vissza. Emlékezzél vissza arra, hogy hogyan viseltem gondot, hogy mannát adtam néktek. És nem azt mondja, hogy úgy emlékezz vissza erre az időszakra, hogy te már bemehettél volna erre a földre, de a ti atyáitok miatt, a ti apáitok miatt ezt nem tehettétek meg. Nem azt mondja az Isten ennek a népnek, hogy gondolj vissza arra, hogy tulajdonképpen te már előbb nem kellett volna ezt a hosszú időszakot megélned. Nem kellett volna, hogy megtörténjen veled mindez. Te már bemehettél volna erre a földre, és azt mondja az Isten, hogy azt mondja, mannát adtam néktek, amit nem ismertél. De azt mondja, nem ismertek a te atyáid sem. Mert neked is hitet kellett tanulnod, és a te atyáitoknak is hitet kellett tanulni. Úgy olvassuk Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvében, hogy bár ugye visszafordult ez a nép a pusztába, de Józsué és Káleb, azt mondja, egy szóval nem lázadt emiatt. Nem mondta Józsué és Káleb, hogy miattatok kell mindezt megéljem. Miattatok történik velem mindez, miattatok vár rám ez a 38 év. És ugye azt mondja ennek a népnek, hogy ne úgy gondolj vissza a te atyáidra, hogy miattuk kellett ezt megtenni. Igen, hitet kellett nekik tanulni, de te se tudtad azt, hogy mi az a manna. Te neked is épp úgy hitet kellett tanulni. Kedves gyülekezet, mi lehetett ennek az emlékezésnek a közös gyümölcse? Mi lehetett ennek az emlékezésnek a közös gyümölcse, hogy az Isten nem csak azt mondta, hogy emlékezzél vissza, mi történt. Na, azt mondja az Isten, hogy emlékezz vissza az ígéretre, emlékezzél vissza azokra, akikkel együtt indultál, akikkel együtt tettél meg egy útszakaszt. És az Isten bár nem vihette be őket erre a földre, nem vitte be Mózes sem. Olyan különös számomra, amikor olvasom a Mózes 5. könyvét, és beszél Mózes erről a földről, az ígéret földjéről. És olyan lelkesen tud róla beszélni. Mindezt úgy, hogy ő nem mehet be. Ő tudta, hogy ő nem mehet be. És Mózes mégis olyan lelkesen tud erről a földről beszélni, erről az ígéret földjéről beszélni. És vajon mi lehetett ennek az emlékezésnek a közös gyümölcse? Ja, én is családos ember vagyok, és hát amikor van lehetőségünk arra, hogy otthon ülünk a gyerekeimmel, és beszélgetünk az eltelt időszakról, a múltról, a közös élményekről, és sokszor nem kell mást mondanom, csak egy helyszínt, ahol együtt jártunk. Csak azt mondom, hogy jártunk közösen Velencébe, ugye Olaszországba, és én tudom azt, hogy ők mire gondolnak. Tudom azt, hogy mi van a gondolatukban, hiszen közösen voltunk ott, közösen éltünk meg egy időszakot, közös szép élményeink voltak, de lehetnek ezek éppen negatív élmények is. Azt mondja, hogy közösen éltük meg ezt az időszakot. Ez a gyülekezet milyen ereje lehetett a zsidó nép életében ennek, hogy az Isten így emlékeztette őket. Nem azt mondta, hogy úgy gondolj vissza, akik miatt neked most egy hosszú utat kellett megtenni. Nem azt mondta, hogy úgy gondolj vissza, hogy te már rég itt lehettél volna, hanem azt mondta, hogy nem. Neked te sem vagy külön, neked is hitet kellett tanulni, és nekik is hitet kellett tanulni. Kedves gyülekezet, az Isten emlékezteti ezt a népet, emlékezteti az ígéretre, emlékezteti, hogy kikkel kezdték meg ezt az utat, és aztán elmondja, hogy milyen volt ez a pusztai vándorlásnak az időszaka. Elmondja itt Mózes, hogy emlékezzetek vissza, hogy az Isten hogyan viselt gondot rólatok ez alatt az időszak alatt. A kedves gyülekezet, az emlékezésnek különös szerepe van egy keresztény ember életében is. De az emlékezésnek, a múltnak mindig két olvasata van. Mindig két olvasata van. Mózes azt mondta ennek a népnek, hogy emlékezzél. És bizonyára voltak olyanok, hogy megkérdezték, mire? Mire, hiszen ez az elmúlt időszak egy nehéz, keserves időszak volt. Nem volt otthonunk. Ahol letelepedhettünk volna. Mindig vándorolni kellett újból és újból új helyre. Nem volt innivalunk, elfogyott az élelmünk. Veszélyeknek voltunk kitéve, kígyók vettek körül bennünket. Ugye viszontagságos idők voltak. Hát kérdezzem meg, hogy így volt? Ugye az emlékezésnek mindig két olvasata van. És ez így volt. De kedves gyülekezet, mi a másik olvasata? Hogy az Isten különleges módon kivezetett bennünket Egyiptomból. Szokták mondani, hogy persze, Mózes volt az, aki kivezette őket, és hát Mózes ismerte a pusztába a járást. Tudta azt, hogy milyen úton vezesse ezt a népet. Hogy tulajdonképpen a Vöröstenger az nem is egy olyan nagy víz volt, hanem egy kis mocsaras rész, bokáig érő víz volt, ahol Mózes ügyesen átvezette ezt a népet, ugye szokták mondani. Igen, ám, de a történetírók megjegyzik, hogy az egyiptomi sereg oda pusztult ebbe a bokáig érő vízbe, hogyha ezt használjuk. Ugye, hogy az Isten különös módon kivezette őket Egyiptomból, vezette ezt a 2 milliós tömeget. Az ember még elképzelni sem tudja, hogy mekkora tömeg volt, hiszen egyben nem láttunk még ennyi embert. El tudjuk képzelni, hogy mit jelent 10, 20, 30, 50, 60, még esetleg akik nézik a sporteseményeket, 80 ezer ember. Na de egy 2 milliós embert vezetni, amikor az eleje nem tudja, hogy hol jön a vége. A vége nem tudja, hogy merre kanyarodik majd az eleje. És ugye akkor nem volt még mobiltelefon, hogy ezzel értek, hogy tudtak volna beszélni. És azt mondja, hogy ennek a népnek vizet adott. Ki tudja, hányan indultak el ennek a pusztának. Nem 2 millióan, talán kevesebben. Ugye is oda vesztek, mert elfogyott az italuk, elfogyott a vízük, elfogyott a táplálékuk. És azt mondja, hogy az Isten különös módon, nem természetes módon táplálta ezt a népet, gondoskodott róluk. Ugye visszatekinteni egy népnek, egy közösségnek az életére, hogy az Isten hol és hogyan vezette őt, milyen könnyen síklik el, milyen könnyen veszti el az ember ennek az emlékeknek a szépségét. És föltehetjük azt a kérdést, ugye, hogy az Isten miért vezette? Miért vezette az Isten egy ilyen úton ezt a népet? Ugye azt mondtuk, hogy Mózes azt mondja ennek a népnek, hogy emlékezzél. Emlékezzél az ígéretre, amit az Isten adott, emlékezzél arra, hogy kikkel indultál, emlékezzél arra, hogy az Isten nem természetes módon viselt gondot rólad a pusztai évek alatt, a pusztai vándorlás alatt, és az emberbe felvetődik a kérdés, hogy de hát akkor mindez miért történt? Miért vezette az Isten ezt a népet ilyen úton? Miért így történt? Tudta volna-e az Isten egy más úton is vezetni ezt a népet? Mit gondoltak, hányan indultak volna el, hogyha ez a nép tudja azt, hogy mi az, ami vár rájuk? Hányan választották volna? Ugye a Biblia tele van ilyen különleges életutakkal. Én biztos vagyok benne, hogy a zsidó nép közül sem sokan választották volna, hogy ők elindulnak a pusztába, és ott hagyják Egyiptomot. Hiszen az első alkalommal, amikor nehézségbe ütköztek, már lázadtak. Ugye visszavágytak ugye Egyiptomba. Én biztos vagyok benne, hogy nem sokan indultak volna el, ha egyáltalán nem indult volna valaki. Ugye tele van a Biblia ilyen különös életutakkal. Ugye egy Jób története. Amit az ember, ugye a zsidó nép sem értette, mindig azt kérdezték az Istentől, hogy hát valóban te vezetsz bennünket? Ha te vezetsz, akkor miért? Miért így van? Vagy csak Mózes akar bennünket megölni? Ő akarja, hogy meghalljunk? És az emberi élet tele van ilyen különös életutakkal, egy Jób életuta, egy Jób története. Ugye a mai napig is az ember úgy végig gondol arra, hogy vajon Jób tudta-e? Megértette az élete végén, hogy az Isten miért vezette őt ilyen úton. Mi tudjuk, hiszen ott van a Jób könyvének az első versében, hogy Jób ugye igaz istenfélő bűngyűlölő volt, és az ördög azt mondta az Istennek, hogy hát ő azért követ téged, mert elhalmozod őt minden jóval. Ugye az ember, a Biblia tele van egy ilyen különös életutakkal. Az ember gondol a Dávid élet történetére. Ugye a Dávid életében is ott volt a puszta. Hány évig volt? 14 évig. Ha jól emlékszem, 14 évig ugye ott volt pusztában, vándor, a pusztában bújdosott. Az ember úgy elképzeli azt, hogy ott van a hegyen, és nézi azt, hogy Saul serege merről jön majd, és hogy ő ki tudja kerülni. Kedves gyülekezet, Jób élettörténete, egy Dávid élettörténete, a zsidó nép élettörténete, ugye mind-mind különös életutak, amire azt mondanánk, hogy mi nem választanánk. Ugye most évvége előtt vagyunk, és ha jövő évre vonatkozólag föltenném nektek azt a kérdést, vagy jönne egy angyal, és azt mondanám most nektek, hogy két lehetőségetek van, két lehetőséget kínálok nektek választásra. Azt mondja, az egyik lehetőség az is, keresztény emberek vagytok, hívő emberek vagyunk mindannyian. Ugye az egyik lehetőség az, hogy berendezheted úgy az életed, ahogy te akarod. Jó lehetőségnek tűnik. Tudnánk mit választani? Hívő emberek vagyunk, én biztos vagyok benne, hogy mindannyian az első helyre az Isten tennénk, nem? Azt mondanánk, hogy hát először is az Istent szeretném követni. És aztán először nagyszerűen ki tudnánk választani a szomszédainkat, nagyszerűen ki tudnánk választani a munkahelyünket, az iskolánkat, és még ki tudja mennyi mindent. Azt mondja, két lehetőséged van. Az egyik, te választasz, eldöntöd úgy, hogy az életed úgy teljen, ahogy te akarod, hívő ember vagy. De mi a másik lehetőség? Hogy rábízod magad az Istenre. Egy rövid mondat. Ugye melyiket választanánk? Hát most jókor kérdezem ugye ezt, hiszen hát Izrael ezt tette, vagy legalábbis ugye az Isten azt akarta, hogy bízza rá az életét. És hát itt azt olvassuk, hogy megsanyargatta őket. Egy különös életúton vezette őket. Azt mondja, egy olyan életúton vezette őket, amiket ők nem választottak volna. Nem választotta volna Dávid sem azt az életutat. És milyen különös az, hogy Salamon nem kapott ilyet. Dávid számára ez a 14 éved mindig egy féket jelentett. Mindig vissza tudott rá emlékezni. Salamon már nem kapott ilyet, és az élete majdnem kisiklott. Ugye mi sem választanánk. Egyénileg sem, gyülekezetileg sem, közösségileg sem választanánk nehéz időszakokat. Úgy olvassuk itt az ígében, hogy föltettük a kérdést, hogy miért vezette az Isten ilyen úton ezt a népet? Miért történtek velük mindezek, amik megtörténtek? Azt mondja itt az íge, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a te szívedben. Hadd kérdezzem meg, hogy tudta volna az Isten más úton is vezetni ezt a népet? Ja, azt mondtuk, hogy az Egyiptomból való kivonulás után mindegy két évvel már ott álltak az ígéret földje határán. Azt mondja, az Isten tudta volna más úton is vezetni volna ezt a népet. Tudta volna egy olyan úton is vezetni ezt a népet, hogy egészen rövid idő alatt teljesedjenek az ígéretek az ő életében. De bevihette ezt a népet erre a földre. De azt látjuk, hogy ebben a pusztai időszakban, de ott az ígéret földje határán is lázadt ez a nép. Azt kérdezte mindig, hogy miért hoztál bennünket ide, az Istent vagy Mózest okolták ezért. Mindazért. És azt mondja az Isten, hogy én azért vezettelek téged ezen az úton, én azért vittelek el téged a pusztára, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a te szívedben. Kedves gyülekezet, az Isten egy olyan népet szeretett volna. Isten egy olyan népet szeretett volna, akin keresztül bemutathatja az ő gondviselését. Amikor kihozta ezt a népet Egyiptomból, akkor mindig az első gondolatuk minden nehéz helyzetben az egyiptomi évek voltak. Egyiptomi időszak volt. Megszokták azt, hogy ők a fáraótól fügtek. Megszokták azt, hogyha a fáraó mondott nekik valamit, ha azt mondta a fáraó, hogy öljétek le az elsőszülött gyerekeket, akkor az a nép fogta, összerezzent, fogta és leült az elsőszülött fiúgyermekeket. Úgy olvassuk Mózes 5. könyvében, és csak egy néhányat kell lapoznunk a 11. fejezetben, hogy 11. fejezet 10. versében, hogy mert a föld, amelyre bemegy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Egyiptomnak a földje. Ahonnét kijöttetek, amelyekben elvetetted a te magodat, és a te lábaiddal kellett megöntöznöd, mint egy veteményes kertet. De azt látjuk ebből a történetből, hogy ez a nép, ez összerezzent, amikor a fáraó szól. Tudta, hogy az élete a fáraótól függ. Aztán úgy olvassuk itt a 10. versben, hogy az Isten egy olyan földet akart nekik adni, amely nem olyan, mint Egyiptomnak a földje. Mitől függött az ő életük Egyiptomba? Mikor volt élelmük? Azt mondja, hogy a Nílus áradt, és ők készítettek emelőszerszámokat, amit lábbal kellett hajtani, és aztán ugye átemelték a vizet, megöntözték a földet, és aztán volt termés. Ha a Nílus éppen nem áradt, akkor nem tudtak öntözni. Ez a nép hozzászokott ahhoz, hogy az életük a fáraótól függött, hozzászokott ahhoz, hogy az ő életük a Nílustól függött, és kedves gyülekezet, a pusztai körülmények között mindez megszűnt. A pusztai csendességben, a pusztai körülmények között ott nem volt fáraó adta biztonság, ott nem volt a Nílus adta biztonság, ott egyedül az Istenre voltak utalva. Ott egyedül az Isten gondviselésére voltak utalva. Ott egyedül arra voltak utalva, hogy az Isten hogyan visel gondot róluk. Ugye ez a 2 milliós tömeg nem úgy ment, hogy Mózes reggel fölkelt, magához hívatta a véneket, kiterítették a térképet, és megnézték, hogy merre menjenek tovább. Ugye nem úgy történt, hogy megnézték, merre vezet az út, merre van jó út, merre van ivóvíz, merre találnak majd élelmet, hanem minden reggel, amikor felébredtek, mi volt az első gondolatuk? Mi volt az első tekintetük? Azt mondjuk, amikor kiléptek a sátorból, azt mondjuk, felnéztek és nézték, hogy vajon az a felhőoszlop megmozdult-e? Vajon elindult-e az a felhőoszlop? Vajon kell-e tovább mennünk? Vajon fel kell-e szedjük a sátrat, és tovább kell mennünk? Nem volt semmiféle emberi biztosíték számukra. Nem volt semmi olyan körülmény, ami biztonságot adott volna számukra. Egyedül csak az Istennek a jelenléte. Egyedül csak az Istennek a közelsége. Ugye minden reggel az volt számukra a kérdés, hogy az a felhőoszlop, az megmozdult-e, az továbbment-e. A mostoha körülmények Izrael életében, ennek a népnek az életében, a mostoha körülményekkel az Isten egy dolgot szeretett volna elérni. Hogy ennek a népnek az élete, az az Istentől függjön. Az ne attól függjön, hogy a fáraó éppen mit enged meg nekik, ne attól függjön, és a mi életünk is, a gyülekezeti életünk, a közösségi életünk, ne attól függjön, hogy milyen előnyöket élvezünk, vagy élvezhetünk, hanem azt mondja, hogy a mostoha körülmények azok az Istenhez kellett, hogy vezessék ezt a népet. Nem mindenkit vezettek oda. Hogyha végigolvassuk ezt a 40 éves, 38 éves időszakot, nem új dolgot mondok, ugye tele van lázadással, Tele van kérdéssel, lázadással, hol Mózes ellen, hol az Isten ellen lázadt ez a nép. De azt mondja, volt egy kevés, egy hívő maradék. Voltak olyan hívő emberek, akik számára ez a pusztai vándorlás, ez a mostoha körülmény, ez az áldásoknak, az örömöknek a helye volt. Úgy olvassuk a Pátriárkák Proféták című könyv 290. oldalán, hogy az Isten egy a pusztai időszak alatt, ebben a nehéz, küzdelmes időszak alatt, azt mondja, az Isten a népének meg akarta mutatni az a hatalmát, meg akarta próbálni a hitét, és meg akarta ennek a népnek erősíteni a hitét. Kedves gyülekezet, a pusztai időszak, ez a nehéz időszak, volt, aki számára lázadás időszaka volt, volt, aki számára elégedetlenség időszaka volt, de az Istenben bízó emberek számára, az igaz hívők számára, az áldásoknak, az a különleges, az Isten gondviselésének, különleges megnyilatkozásának a helye, a különleges megnyilatkozásának az időszaka volt. Kedves gyülekezet, mit jelent a Biblia szóhasználatában a puszta? De mit jelent a Szentírás szóhasználatában a puszta? Ugye ez egy nehéz körülmény. Egy nehéz, kietlen, szokatlan és egy megpróbáló körülmény. De a Bibliában máshol is találkozunk. Találkozunk életekben, ugye Mózes életében a pusztai időszakkal, találkozunk a zsidó nép életében, találkozunk Dávid életében a pusztával, egy pusztai időszakkal. De néhány száz évet később, és a Biblia utolsó könyvéhez lapozva, Jelenések könyvének a 12. fejezetéhez lapozva, Jelenések könyvének a 12. fejezet, és ott a 6. versét idézném. Azt mondja, az asszony pedig elfut a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Ugye több száz évvel később, ugye nem történik mindez. Azt mondja itt az ige, hogy az asszony pedig elfut a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálja őt 1260 napig. Nem szeretném ezt az ígét elemezni. Én úgy gondolom, mindannyian tudjuk, miről van szó. Melyik történelmi időszakról van szó? Melyik az a történelmi időszak, amely 1260 évig tartott? Ugye a középkor, a sötét középkornak az időszaka. És úgy olvassuk itt, hogy az asszony pedig elfutott a pusztába. Ezt mondja, az egyház életében, nem csak zsidó név, nem csak egy ember életében, nem csak egy közösség életében lehetnek nehéz időszakok, hanem azt mondja, hogy az egyház életében is, azt mondja, az asszony pedig elfutott a pusztából. És milyen különös, ahogy olvassuk az ígében, hogy ahol Istentől készített helye volt. Azt mondja, az Isten készítette számára ezt a helyet. És miért készítette az Isten számára ezt a helyet? Hogy tudnánk válaszolni ebből az ígéből? Hogy folytatódik? Azt mondja, hogy ott táplálja őt 1260 napig. Azt mondja, hogy táplálja őt. Kedves gyülekezet, a zsidó nép életében, egy ember életében, egy zsidó nép életében a nehéz körülmények, a megpróbáló körülmények, egy igaz hívő ember életében a pusztai életforma, a nehéz körülmények, azok sohasem a lázadás, az elégedetlenség időszaka volt, hanem a mindig az Istenhez való fordulás, és az Isten gondviselésének, a különös megtapasztalásának az időszaka volt. És kedves gyülekezet, tegyük fel a kérdést, hogy miért akarta az Isten, hogy ez így legyen? Miért akarta, hogy a zsidó nép életében? Ugye azt mondtuk, hogy az Isten egy olyan népet akart, akin keresztül bemutathatja az ő gondviselését, az ő gondoskodását a környező nép számára. És miért akarta ezt az ő egyháza életében, az őt követők életében? Ja, azt látjuk, hogy ugye több száz évvel később megint azt mondja, az Isten pusztába vitte egy népet. Kedves gyülekezet, az Isten nem csak kihozta ezt a zsidó népet, nem csak kihozott egy népet Egyiptomból, hanem ő azt mondta, hogy ő be is viszi őket valahová. Be is vezeti, el is vezeti őket valahová, elvezeti őket Kánaánba. És azt mondja, az Isten a hívő népet is azt mondja, hogy elvezeti majd őket egy országba, egy országot ad nekik. Egy olyan országot ad neki, ahol talán majd fölteszik a kérdést, hogy fölteszik a kérdést az angyalok, hogy hát Uram, nem jelentenek-e veszélyt ezek az emberek erre az országra? Te ide akarod őket hozni? Te egy országot akarsz nekik hozni? Te közzénk akarod őket hozni? Nem jelentenek-e ők veszélyt erre az országra? És azt mondja az Isten, hogy nem, hiszen ezeket az embereket én nehéz körülmények között vezetve, de megtanulták azt, hogy bennem bízzanak. Megtanulták azt, hogy rám bízzák az ő életüket. Megtanulták azt, hogy rám figyeljenek. És én egy olyan néppé tettem őket, hogy egy országot adhatok nekik, hogy bevihetem őket erre a földre, és bevihetem őket ebbe az országba. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy az elkövetkező év a mi életünkben, a közösségünk életében, a gyülekezet életében egy olyan időszak legyen, amikor mindannyian megtapasztaljuk azt, hogy ha nehezebb időszakot, ha nehezebb körülményeket is élünk meg, de az Isten különös módon visel rólunk gondot. Különös módon vezet bennünket, különös módon tapasztaljuk meg azt, hogy amikor rábízzuk a mi életünket, amikor tőle várjuk a megoldást, amikor csak rátekintünk, amikor nincs senkiben, nem lehet senkiben bizalmunk, akkor ő hogyan vezet bennünket, hogyan táplál bennünket, és hogyan vezet majd el bennünket az ő országába. Kívánom, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk majd. Amen. Istenünk, mennyi atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy bibliai történetek, zsidó nép élete, a te választod népet története és lejegyzése került a Szentírásba. Köszönjük, hogy tanulhatunk belőle, de legfőképpen azt, hogy megismerhetünk téged, mint szerető, gondviselő Isten, aki különös módon vezetsz bennünket, vezetted a népet, és különös módon vezetsz bennünket, embereket. Hálásak vagyunk, hogy egy olyan Istenre bízhatjuk a mi életünket, akinek terve van velünk. Hálásak vagyunk azért, hogy te a nehéz körülményekben is ott vagy velünk. Erősíted a mi hitünket, és azt szeretnéd, hogy a nehéz körülményekben még közelebb húzódjunk hozzád. Hálásak vagyunk, hogy így is akarsz bennünket tanítani. Nem hagysz bennünket magunkra, és ha véget ér egy-egy időszak, vagy visszaemlékezve egy-egy időszakra, akkor megláthatjuk a te gondviselésedet, megláthatjuk azt, hogy miért vezettél bennünket olyan úton. De ha ezt nem tennénk is, ha nem is találnánk magyarázatot rá, akkor is tudhatjuk azt, hogy te ott vagy velünk, és rád bízhatjuk a mi életünket. Kérjük bennünket, segíts, hogy ne csak a zsidó nép történelmére gondoljunk így, hanem a mi életünkre is. Ha vannak benne, vagy lesznek benne nehéz időszakok, akkor még közelebb húzódjunk hozzád. Segíts megtapasztalnunk a különös gondviselést, segíts megtapasztalnunk, és erősítsd a mi hitünket a nehéz körülmények között is. Köszönjük azt, hogy szeretsz bennünket, és egy olyan országot készítettél számunkra, ahol mindig veled lehetünk majd. Mindannyiunknak ez a vágya. Kérünk, vezess el bennünket oda. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.